Atyánk, hálát adunk ért a mai napért. Hálát adunk az életünkért. Azért, hogy a világot gyönyörűnek alkottad. Hálát adunk a napért, a holdért, a csillagokért. Add, hogy mi is tiszta hang lehessünk a te harmóniádban. Nagy örömmel köszöntök mindenkit a mai reggelen is. Örömmel hallom, hogy jól megy a tábor, és a hangulat egyre jobb, derűsebb, vidámabb. Egy verssel kezdeném az előadást. Egyszerű vers ez is, de van üzenete. Rónai György jelenlét. Nézz föl az égre. Ott van felhők és csillagok közt. Pillancs körül a földön, ott van fűben, virágban, állatok ámuló szemében, emberek arcán. Ás le a föld alá, csontokból és kövületekből, szándékainak lábnyoma dereng feléd. Mindenütt láthatatlan. Mindenben látható. A tábornak ez a mottója, lassan a testtel. És ebben van egy ilyesfajta üzenet is, hogy lélek nélkül nem fog menni az élet. Jézus egy helyen azt mondja, a lélek az, ami éltet, a test nem használ semmit, ami pusztán emberi. A Bibliában a test egy ilyesfajta átfogó fogalom, ami csak emberi, csak földi, csak véges, csak esendő, az kevés. Valami több kell, kell a teljesség. Anélkül, hogy az életedben jelen lenne a lélek, nagyon sok minden nem fog menni. Nem fog sikerülni csillogó szemekkel végigélni az életet. Nem fog sikerülni egy szép, szeretetteli, hűséggel, odaadással teli házasságot fölépítened. Ez kell az a teljesség, túlcsorduló szív, amit oda föntről kapsz. Fölidéznék egy-két olyan mondatot, amit híres emberek az életük végén mondtak, utolsó szavak. Ott már az ember nem beszél mellé. Ki mondja azt, ami a lelkében van, nem alakoskodik. Winston Churchill, híres angol miniszterelnök, nagy államférfi. De a magánélete egyáltalán nem volt példaszerű és sikeres. Az ő utolsó szavai ezek voltak. Hagyjatok békén. Elegem van az egészből. Ez volt az ő lelke mélyén. Elásva mindig egy életen át. Elegem van az egészből. Első Erzsébet angol királynő, megint csak zseniális uralkodó. Utolsó szavai ezek voltak. Milyen szörnyű, hogy egy embernek egyetlen élete van, és most ennek vége. Edison, a híres feltaláló, amikor haldoklott, az arca fölragyogott, és utolsó szavai ezek voltak. Milyen gyönyörű, oda át minden. Teréz anya utolsó szavai ezek voltak. Jézusom, szeretlek. Milyen lesz majd a te utolsó órád, utolsó pillanatod, ahol föltárul az életed mélye? Mi van a lelked mélyén most? Németországban volt egy nagyon gazdag gyáros, akinek az egyetlen fia kábítószer függő lett. És az apa óriási pénzzel, nagyon nehéz rábeszélések után rávette a fiát, hogy egy rehabilitációs központba bekerüljön. Nagyszerű pszichiáter kezelte a fiút, jóba is lettek, a fiú lassanként a kábítószert otthagyta. Kezdett egészségileg is jobban lenni, arca is kisimult. Már azt tervezték, hogy mikor jöhet el a rehabilitációs központból. Amikor egy-két nappal a szabadulása előtt fölment az intézet legfelső emeletére, és az egyik ablakból kivetette magát, öngyilkos lett. Írt egy búcsú levelet a pszichiáterének, amelyben ez állt: doktor úr, köszönöm, hogy meggyógyított. És sajnálom, hogy nem tudott megmenteni. És aztán még aláírta a levél végére: doktor úr, maga okos ember, próbálja majd ezt a levelet a szüleimnek is elmagyarázni. Két nappal később a pszichiáter a két kétségbeesett szülővel szemben ült, és azt mondta nekik: a fiúkat orvosi értelemben meggyógyítottuk, de én nem vagyok Isten. Értelmet adni az életének nem tudtam. A szívedet semmilyen földi dolog teljesen betölteni nem tudja. A földi dolgok végesek. A szíved csak oda föntről lehet egészen betölteni. Amerikában egy húszállító hűtő kamion érkezett egy nagy áruház elé éjszaka. Vaksötétben pakolták ki a kamiont, és a végén nem vették észre, egyik rakodó munkás benragadt. A kamionban bezárták. Másnap reggel találták meg a kamion alján holtan. Ami annál is döbbenetesebb volt, mert a hűtés már a kamionban nem volt bekapcsolva. Nem a hidegtől halt meg. A gondolattól, a rémülettől. Nem mindegy, hogy a lelked mélyén mit gondolsz az életről. Ha azt gondolod, hogy végső értelme nincs, hogy honnan van a világ, nem tudjuk. Ne is keresd. A végén pedig jön a semmi. Megsemmisülünk mind. A halállal mindennek vége. Van egy régi római sírfelirat, ami így hangzik: in nihil a nihilo quam cito recidimus. A semmiből a semmibe milyen hamar visszahullunk. Ha ezt gondolja valaki, hogy az élete a semmiből a semmibe tart. Az életem egy abszurd házépítés, ahol fölépítek emberi kapcsolatokat, álmokat, élményeket, töltöm a szívemet. Csak azért, hogy a végén menjen az egész a semmibe, a süllyesztőbe. Fölépítem a házat, hogy majd lerombolják. Akkor az egész élet válik értelmetlenné. A lelked mélyén egy fájdalmas űr, egy nagyon jeges üresség keletkezik, ami az egész életet megkeseríti. Sokan azt mondják, hogy nem kellenek ilyen távlati célok, elegek a kicsi célok. Ne nézz a végére, gondolj csak a holnapra. Az ember azonban nem ilyen fajta lény. Egy kis malac az nagyjából ilyesfajta lény, nem tud a jövőre gondolni, nem is akar. Ha egy kis malac tudná azt, hogy ha 100 kiló fölé jut a testsúlya, akkor életveszélyes állapotba kerül, azonnal óriási fogyókúrába kezdene. De a kis malac ezt nem tudja fölfogni, nem tudja összerakni. Az ember igen, mi nem csak a jelenben élünk. Mi a jövőben is élünk. A fejünk, a lelkünk egy kicsit kilóg. Ebből a véges világból rákérdezünk az egésznek az értelmére. Honnan vagyok? Miért vagyok? Mit kell tennem? Mit remélhetek? Van-e ennek az egésznek értelme? Miért élek? Az ember született filozófus. kérdez, szükségképpen ember vagy, tehát kérdezel. Az ókori görögöknek volt egy nagyon fájdalmas mítosz, a Sisyphus mítosz. Arra ítélték, hogy fölvigyen egy óriási követ, fölgörgessen egy hegyre, és minden este a kő visszagördült. Mintha ilyen lenne az élet, fölgörgetsz egy óriási követ, sok szenvedéssel, odaadással, álmokkal, tervekkel, csak azért, hogy a végén megsemmisüljön. Modern változat ennek a Sisyphus mítosznak lehetne egy adatrögzítő a komputer előtt. Egy életen át rögzíti az adatokat, élményeket, álmokat, terveket, kapcsolatokat, csak azért, hogy a végén töröljék az egészet. Vége. Ennyi volt. Az életednek végső távlata nincs. Az egész élet válik fájdalmasan üressé, céltalanná, abszurdá. Akkor igazából megszűnik az erkölcs is, az igazi erkölcs. S helyette marad az erkölcsel kapcsolatos érzések világa, szubjektív érzések világa, ami a mai nyugati embernek egyfajta pótléka az igazi erkölcs helyett. Mi az, ami megmarad? Egyesek azt mondják, hogy az erkölcs nem más, mint evolúciós, túlélési stratégia. Az emberi csorda úgy tudott túlélni, hogy nem írtották ki egymást teljesen, valamennyire összefogtak. Ebből született meg úgy lassanként az erkölcs. Szelekció, mutációk, evolúciós fejlődés, ez volt praktikus, ez maradt meg. De lehetséges, hogy 1000 év múlva más lesz praktikus az emberiségnek. Lehet, hogy egy bankigazgató túléléséhez más praktikus, mint egy erdei harcos túléléséhez. Objektív erkölcs nincs. Ez egy evolúciós túlélési stratégia. Mások azt mondják, társadalmi szokás. Egyik kultúra ilyen, másik olyan, változik. Mások azt mondják, egyéni döntés, ízlés. Mindenkinek megvannak a maga értékei, maga céljai. Valósítsd meg önmagadat, a te álmaidat. Ebben ne szóljon bele senki. Ezek a te értékeid. Az igazi erkölcs azonban nem ez. Az igazi erkölcs azt jelenti, hogy ha mondjuk valaki rosszat tett, azt azonnal abba kell hagynia, függetlenül attól, hogy milyen a társadalmi, kulturális hagyománya, mik az ő érzései, egyéni döntése, azonnal abba kell hagynia, mert ez rossz, helytelen. Az igazi erkölcs azt jelenti, hogy létezik egy gyönyörű, objektív, isteni harmónia. Isteni rend, ami bele van teremtve a világba, az atomokba, a sejtjeinkbe, a lelkünkbe. Ebbe az objektív harmóniába kellene bele simulnunk. Ezzel összhangban élni. Létezik egy objektív mérce, ami nem is ellenünk van, hanem értünk. Gyönyörű. Ebben tudnánk kibontakozni. Nem is csak az erkölcs tűnik el, ha az Isten eltűnik az életedből, hanem eltűnik az igazság is. Akkor az igazság nem lesz más, mint az evolúció meg a mutációk során kifejlődött központi idegrendszerünknek, az agyunknak érdekes mellékterméke. Ez volt, ami praktikus volt, így alakult ki a központi idegrendszer, ez élt túl. De megint csak lehetséges, hogy 1000 év múlva más lesz praktikus, másképp működik az agyunk. Más praktikus a bankigazgatónak, más a harcosnak. Objektív igazság nincs. Zárójelben hadd jegyezzem meg, hogy ezt a mondatot kimondani, hogy igazság nincs, objektív igazság nincs, vagy az igazság nem megismerhető, értelmes emberi nyelven nem is lehet. Se kínaiul, sem magyarul, se oroszul, se angolul. Ugyanis, ha valaki ezt mondja, hogy igazság nincs, objektív igazság nem megismerhető, akkor ez a mondat se igaz. Akkor ő se ismerhette meg az objektív igazságot. Ezt a mondatot, hogy igazság nem létezik, nem lehet kimondani. És ez egyáltalán nem véletlen. A nyelvünk a valóságból született. A valósággal való találkozásból. Az ősember szavai ebből a tapasztalatból születnek. Az ember megvan arról győződve, hogy a valóság megismerhető. Igazság van. Kapcsolatban vagyunk a valósággal. Az igazság nem más, mint a valóság. A valóságba beültetett gyönyörű isteni harmónia. Bertrand Russell, egy híres ateista azt mondta, hogy mindaz, ami a Földön van, a házak, a sugárutak, műalkotások nem más, mint egyfajta szennyeződés, amit az ember nevű féreg a Föld felszínére termel. És amit majd az idő vasfoga a Föld felszínéről mind le fog marni. Ha valaki ezt gondolja, akkor az egész életnek, az egész történelemnek semmi értelme, célja, távlata nincs. Bertolt Brecht, egy másik ateista alkotó, színműveket írt, illetőleg más írásai is vannak, azt mondta kicsit gunyorosan az emberiségnek címezve ezt a mondatot, ne hagyjátok félrevezetni magatokat. Meghaltok mind, mint az állatok, és utána nem következik semmi. Az ember így gondolja, hogy meghal, mint az állat. Egy idő múlva úgy is fog élni, mint az állatok, eszmények nélkül, belesüppedve a sárba. Lassan a testtel, ezt is jelenti, hogy lélek nélkül, az életed üres, nem fog menni, nem fog sikerülni. A nyugati világunk az, ami eltávolodott a hittől. Európa és Észak-Amerikának egy része, amelyik elindult ezen a lejtőn a fölvilágosodás óta, amikor az ember azt gondolta, hogy objektív igazság nem megismerhető, csak szubjektív vélemények vannak. Valójában azonban a fővilágosodáskori ember nem egy ilyen elvont filozófiai döntést hozott, hanem egy nagyon mély emberi döntést. Ahogy Ratzinger bíboros, a későbbi 16. Benedek pápa zseniálisan elemezte azt, ami a nyugati kultúrkörben történt. És azt mondja, hogy a modern nyugati ember nem megismerni akarja a világot, a valóságot. Mert azt nagyon jól érzi, hogy ha megismerni akarnám, akkor e szerint kellene élnem. Alázattal, a világba beleírt gyönyörű isteni rend szerint kellene élnem. A modern ember nem megismerni akarja, hanem használni. Lehetőleg korlátok nélkül a testét, az életét, a Föld ásványkincsét, ebbe senki bele ne szóljon. A vallás korlát, akadály, megtilt dolgokat, szabad akarok lenni, a világ ura akarok lenni, a létezés piramisának a csúcsán akarok lenni, aki bármit megtehet. Ez a mély döntése a modern nyugati embernek. Jó azt is talán tudni, hogy itt a mi kultúrkörünkben a vallásosság csökken. A Földünkön, hála Istennek, nem. A Földünkön a hívő emberek száma évről évre ugrásszerűen növekszik. Mondok erre egy-két megdöbbentő adatot. Kelet-Ázsiában, ahol tudjuk, hogy elsősorban hinduizmus, buddhizmus, iszlám van jelen, a keresztények száma 1970-ben, tehát kb. 50 évvel ezelőtt, összesen 1,2%-a volt a lakosságnak. 11 millió ember. Jelenleg több, mint 10%. 50 év alatt meg 10-szereződött, majdnem meg 10-szereződött. 171 millió. Afrikában 1910-ben, 110 évvel ezelőtt 9%-a volt a kontinensnek keresztény. 12 millió ember. Jelenleg 49%. 630 millió ember. A teljesen vallástalanok aránya a Földünkön jelenleg kb. 16%. Ez folyamatosan csökken. 40 év múlva úgy becsülik, hogy összesen 13% lesz, ki semmifajta vallási gyakorlatot nem végez, nem imádkozik, nem hisz. Miért csökken a vallásosak, miért nem csökken a vallásosak száma, miért növekszik? Két oka van ennek. Egyrészt nagyon sok az áttérés, a megtérés. Például Kínában. A kommunizmusnak a sivatagja után nagyon sok ember, hogy kicsikét szabadabbá válik Kínában a társadalom, keres. Nagyon sok a megtérés. A másik ok pedig az, hogy hívő embereknek világszerte sokkal több gyermeke születik, mint nem hívőnek. Ez minden társadalmi rétegben így van, legszegényebbek között, középosztályban és dúsgazdagok között is. A hívő emberek száma évről évre ugrásszerűen növekszik. Az ember javíthatatlanul vallásos. Miért van ez így? Mert ez diktálja a fejünk, és ez diktálja a szívünk is. Hadd beszéljek erről egy kicsit, hogy hogyan diktálja ezt az emberi értelem, és hogyan diktálja ezt a szív. És kicsit közben gondolkodja magad hitén. Mire építem? Miért hiszek? Vagy miért kételkedek? Mi tart ettől távol? Miért toporgok az ajtóban? Az első tehát a fejünk. Az okos ember, ahogy a magyar nyelv is zseniálisan megfogalmazza, okos, keresi az okot. Tudja, hogy minden dolognak van oka. Ez az okos ember. Ha hallok egy hangot, keresem azt, hogy miatta ki, honnan jött. Ha valaki azt mondja, hogy nem érdekel, honnan jött, nem keresem az okát, véletlen. Így van. Ne kérdezd. Az ostoba ember. Az okos ember tudja, hogy minden dolognak van oka. Elégséges oka. Ha látunk egy hatalmas nagy pályaudvart, ahol vonatok nem ütköznek, jól váltják a váltókat, meg a szemaforok is jól működnek, az embernek az a benyomása támad, itt valaki kitalált egy menetrendet. E szerint állítják a váltókat. E szerint működnek a szemaforok. Egyetlen élő sejt sokkal bonyolultabb, csodálatosabb, mint a leghatalmasabb emberi pályaudvar. Ahol percről percre sokkal több csodálatos, gyönyörűen összehangolt esemény történik. Energiatermelés, az ATP-nek a létrehozása, a sejtnek a kicsi energiatermelő egységeiben, fehérjék gyártása, DNS-ek másolása elképesztő tempóban, sejthártya, ami tudja, hogy mit engedjen be és mit nem, döbbenetes, csodálatos. Az ember ezt látja, az a benyomása támad, hogy emögött valami végtelen bölcsesség, szépség, erő rejtőzik. Ennek kell, hogy legyen elégséges oka. Az ember egy idő után azt is megkérdezi, hogy honnan van az egész, és mitől ilyen gyönyörű, mitől ilyen értelmes. Aki azt mondja, hogy véletlenül rázogatták az atomokat ebben a kozmikus szitában, hogyhogy nem előjött az élet. Hogyhogy nem előjött az ember. Ennek oka nincs. Célja nincs. Ne keresd. Az ilyen ostoba ember, aki nem gondolkodik. Az értelmes ember tudja, hogy minden dolognak kell, hogy legyen elégséges oka. Csillagászok, atomfizikusok megegyeznek abban, hogy az univerzumunk, a látható, fogható világunk a múltban nem örökkévaló. Nagyon sok tény igazolja, bizonyítja ezt. Például az energia állapotok, energiafajták, mint hőenergia, magenergia, elektromágneses energia egymásba át tudnak alakulni. Azonban a hőenergia soha nem tud teljesen visszaalakulni másfajta energiaformákká. Az anyag a múltban örökkévaló lenne. Akkor a végtelen sok idő alatt, a végtelen sok átalakulás folytán minden energia régen hőenergiává alakult volna. És az univerzum a hőhalál állapotában lenne, a teljes kiegyenlítődés állapotában, amifelé egyébként tart is. Egyáltalán nem ezt látjuk, csillagászati szempontból az univerzumunk rendkívül fiatal. A látható anyagnak kb. 75%-a hidrogén és hélium. Ez egy rendkívül fiatal univerzum. 13,7 milliárd évvel ezelőtt indult el körülbelül a története. A tágulása egyre gyorsul, nem lassul. Nem egy pulzáló univerzum. A múltban nem örökkévaló. Az atomok sem örökkévalóak, meg az elektronok sem. Egy atomnak az élet tartama kb. 10,35 év. Elképesztően hosszú, de nem örök. Az anyag nem örökkévaló. Ennek van kezdete. És úgy gondolom, hogyha egy gondolkodó ember a gondolatai során ide jut, hogy az univerzum elindult valamikor egy konkrét helyen, egy konkrét pillanatban, akkor kellene, hogy egy óriási kérdőjelet tegyetek a fejetekben ide, és megkérdezzétek, hogy hogy is van ez? Hirtelen, egy abszolút konkrét pillanatban hatalmas mennyiségű energia ott termett. Honnan jött? Miért pont akkor? A semmiből magától nem lesz valami. Ennek kellett, hogy legyen elégséges oka. Nem is úgy robban szét, mint egy kézigránát, hanem kezdettől tökéletes, gyönyörű matematikai harmóniák szerint. Az univerzumnak van egy finom hangoltsága, amit így neveznek, hogy antropikus elv. Nagyon sok állandója az anyagvilágnak úgy van behangolva, hogy kialakulhasson az élet. És egy egész kicsit elhangolnánk. Mondjuk az erős kölcsönhatásnak a mértékét, vagy a tágulási sebességet, ahogy tágul az univerzum, és a gravitáció arányát. Vagy nem lenne a szénatomnak egy ilyen különleges gerjesztett állapota, ami az élet létrejöttéhez elengedhetetlen. Akkor soha az univerzumban élet nem tudott volna kialakulni. Van egy finom hangoltsága, mintha lenne egy célja, mintha az a cél pontosan az élet lenne és az ember. Tudósokat ez annyira megdöbbent, próbálnak kitérni a válasz elől, hogy itt van teremtő, van mögötte szándék és cél, és kitalálják például a multiverzum elméletet. Nagyon jó, hogyha tudjátok, rádöbbentek, világosan látjátok, hogy ez nem egy tudományos elmélet. Multiverzum azt jelenti, hogy millió milliárdnyi univerzum van. Nagyon-nagyon sok. És hogy nem, ezek között véletlenül egy adódik, ami pont jól van hangolva. Ez nagyon nehéz jól hangolni, egy csomó állandónak kell egyidejűleg pontosan megfelelni annak a feltételnek, hogy itt élet lehessen. Nem egyszerű. Egyes ateista tudósok kitalálják a multiverzum elméletet. Sok univerzum van, és véletlenül közöttük van egy ilyen is, amelyben kialakulhat az élet. Nem tudományos elmélet. Mit nevezünk tudománynak? Azt nevezzük tudománynak, ahol vannak mérések, adatok, kísérletek, ahol van valami tudományosan megfogható bizonyíték a jele annak, hogy ez a dolog létezik. Annak, hogy a mi univerzumunkon kívül léteznének más univerzumok, semmifajta tudományos jele bizonyítéka nincs. Ez nem egy tudományos elmélet. Ez filozófia, ez döntés, ez életszemlélet, tulajdonképpen menekülés a nagyon is konkrét, csak sokak számára kellemetlen válasz elől. Az univerzumban megjelennek léttöbletek. Ilyen léttöblet az élet. Az élettelen anyagnak az egyik alap tendenciája az entrópia. Az energia állapotok kiegyenlítődése. Egy forró téglát, meg egy hideg téglát egymás mellé teszel, a végén mind a kettő langyos lesz. Kiegyenlítődik, a legkényelmesebb állapotra törekszik. Az élet homlok egyenest ez ellen dolgozik. Egy sejt, de egy óriási tölgyfa is, egy hatalmas anti-entrópia üzem. Szívja magába a napfényét, melegíti magát, építi magát. Schrödinger így is nevezze az életet, hogy negentrópia, antientrópia. Az élet nem levezethető az élettelenből. Itt egy minőségi ugrás van, egy gyökeresen más. Ennek kell, hogy legyen elégséges oka. A teremtő, mint óriási mágnes, ott lebeg a világ fölött, és erőt ad az anyagnak ahhoz, hogy fejlődjön. Az univerzum időben alulról épül. Először az élettelenek, utána az élők, az érzékelők, végül az ember, de lényegét tekintve fölülről épül. Ez a titokzatos mágnes ott lebeg a világ fölött, erőt ad az anyagnak ahhoz, hogy fejlődjön. Létrejön az univerzumban az érzékelés. Hadd mondjam el ezt a példát, mert talán nagyon bevilágít, hogy létezik léttöblet, létezik szellemi világ, van lélek, és erre fontos lenne odafigyelni. Tudósok azt mondják, hogy emberi és állati szemtől függetlenül színek az univerzumban nem léteznek, hanem csak különböző frekvenciájú fénysugarak. A dolgok nem színesek, meg a fénysugarak sem színesek. A fénysugarak között mennyiségi különbség van, számokkal leírható frekvencia különbség. Az ember azonban nem ezt látja, hanem minőségi különbséget látunk, pirosat, kéket és zöldet. A tudomány le tudja írni, hogy ez hogyan történik. Hogyan csapódik be a fénysugár a szemlencsénbe, hogyan töri meg a szemlencse, hogyan jut el pálcikákig, csapokig, hogyan alakul át egy elektromágneses ingerré az idegsejtjeimben, hogyan jut el ez az ingerület a látó mezőig az agyamban. A tudomány le tudja írni a hogyant, a dolgok egymás utánját. Ezzel nem magyarázta meg. Tulajdonképpen azt, hogy mi a piros érzet, ami bennünk kialakul, meg sem lehet magyarázni. Ez nem azonos a mondjuk 400-as frekvenciájú fénnyel, és a kék nem azonos az 500-assal. Itt a mennyiségi különbség átalakult minőségivé. Létrejött egy léttöblet, valami szellemi, valami több. Ennek kell, hogy legyen elégséges oka. Az Úristen, mint hatalmas mágnes, lebeg a világ fölött, emeli maga felé. És hát ilyen léttöblet leginkább az ember, akinek van öntudata, szabadsága. Ha én mondjuk most 9 óra 45 körül kitalálom azt, hogy jobb kezemet szeretném fölemelni. Ez nem azért tud megtörténni, mert az agyamban érdekes kémiai reakciók lezajlanak, megy a parancs az izmaimba, hogy emeld fel a kezed. Nem. Azért tud megtörténni, mert van egy ilyen különleges valami, amit így neveznek, hogy Székely János, kitalálta, hogy 9.45 szeretné a kezét fölemelni. És ezért indulnak el az agyában érdekes kémiai reakciók, és adnak parancsot az izmaimnak, hogy emeljen föl. léttöbbletek jelennek meg a világban. Ilyen léttöbblet az ember, akinek van öntudata, van szabadsága, parancsol az agyának. Egy középkori legenda szerint valaki közeledett egy nagy városhoz, és egy kőfejtőn vitt át az útja. És látta, hogy rengeteg ember dolgozik, kőporosan, izzadtan, keserű arccal. Oda ment az egyikhez, megkérdezte tőle, mit csinálsz? Mérgesen felelte, nem látod, követ török. Ment tovább, kérdezte a következőt, mit csinálsz? Az is dühösen felelt, mondta, pénzt keresek, hogy eltartsam a családomat. Ment tovább a vándor, végre meglátott valakit, aki szemmel láthatóan nagy kedvel, lelkesen dolgozott, ő hozzá is odament. Megkérdezte, mit csinálsz? Az illető fölegyenesedett, és ragyogó arccal, csillogó szemekkel azt felelte, katedrálist építek. Mindannyian ugyanazt tették. Követ is törtek, pénzt is kerestek. De mégis egy kicsit másképp. Mindannyian ugyanazt az életet éljük. Megszületünk. Növekszünk. Reggelizünk, játszunk, nyaralunk, tanulunk, dolgozunk, megöregszünk, meghalunk. De vannak, akik ezt az utat másképpen járják végig, csillogó szemekkel, akik nem csak követ törnek, nem csak pénzt keresnek, akik tudják, hogy az életük egy hatalmas katedrális építésének a része, hogy szeretetből van a világ, és arra születtem, hogy megtanuljak szeretni. A földi élet erre való, megtanuljam a szeretet dallamát. Atomfizikusok ezt is mondják, hogy az anyagot nem jó úgy elképzelni, sok kicsi részecske, mi még talán így tanultuk valaha fizikából, atommag, protonok, neutronok, stb., mint egy ilyen kis napocska körülötte, mint a bolygók, keringenek az elektronok. De a mai atomfizika azt mondja, hogy nem jó így elképzelni, mert az anyag alapvetően energia. Energiának gyönyörű matematikai harmóniák szerinti rezgése. Azt mondják, talán leginkább zenéhez hasonlít. Az univerzum egy hatalmas nagy szimfónia. Istenből fakadt, az ő szeretetéből, Atya, Fiú és Szentlélek szeretetéből. A hatalmas isteni dallam özönből. Mi emberek arra születünk, hogy a szeretet dallamát megtanuljuk. Kicsiszolódjon bennünk, néha szenvedések által. És majd a halál kapuján át a hatalmas isteni dallamözönbe beléphessünk. Akkor léphetünk be, ha kompatibilissé váltunk az Istennel. Olyanná lettünk, mint ő. Isten maga az önzetlenség. A derű, a tisztaság, az igazság, a nagy lelkűség, akkor tudok belépni a hatalmas isteni dallam özönbe, ha nem hamis hang vagyok, ha kitisztult bennem a szeretet dallama. A földi élet célja ez. A sorozatos önátadások által, az életem ajándékozása által megtanulom a szeretet dallamát. Az egyik útig jutottam el, hogy a fejünk hogyan mondja nekünk, hogy létezik a Teremtő. Egy kicsit átugranám ezt, hogy a szívünk. Lehet, hogy majd holnap egy egész kicsit bepótoljuk. Az ember a lelkében is érzi azt, hogy létezik valami a véges fogható világon túl. Elmondom csak gyorsan a szuper tapasztalatokat, amit így is hívnak, hogy végtelen tapasztalatok. Amikor minden ember ezt átéli, gyermek születés, az élet csodája, amikor egy új, soha eddig nem létezett ember születik meg, és indul el majd a maga útján. A szeretet, a szerelem élménye, amikor az ember szinte önmaga fölé emelkedik, és végtelenül szeret mindenét odaadná. A lelkiismeretünk hangja, a kristálytiszta hang, amit teljesen elnémítani nem tudsz. A szépség, a zene, a természet. És végül, ez magyarázatra szorulna, nem megyek most bele, a betegség és a halál. Az is egy ilyen végtelen tapasztalat. Átéljük a földi lét végességét, határát, de azt is, hogy a határon túl van valami. Nem a semmi felé tartunk. A halál titokzatos kapu, amelyben az Úristen vár kitárt karokkal. Dönthetsz úgy, hogy korlátlanul szabad akarsz lenni. Mai világban ez a nagy divat. Semmi neked törvényt, akadályt ne állíthasson. Senki az életedbe bele ne szóljon. Ha így akarsz élni, Istennek helye az életedben nincs. Mert ő fölötted van, neki van egy gyönyörű isteni rendje, akkor nem vagy teljesen korlátlan. Mit nyer valaki ezzel a korlátlan szabadsággal? Ez csak a szabadságnak az egyik fele, amit így is hívnak negatív szabadság. Mindentől való szabadság, a külső kényszertől való szabadság. A modern világ elsősorban ezt ismeri. Ez azonban csak a szabadságnak az egyik fele. A fontosabbik fele ugyanis a pozitív szabadság, a valamire való szabadság, az életed arra való, hogy odaadd, hogy kötődj, hogy szeress. Ami azt is jelenti, ha kötődsz gyermekedhez, házastársadhoz, akkor lesznek kötelességeid is. A magyar nyelv itt is zseniális. Kötelesség, kötél, kötődés. Ha valaki azt mondja, hogy teljesen korlátlan akarok lenni, semmilyen kötél, semmi, ami kötelező, utálom, ami kötelező, akkor nem tud megházasodni. Mert az egy életre szóló kötelék, szeretett kötelék, szövetség, amiből nagyon sok kötelezettség fakad. Ha házas ember vagy, akkor kötelező lesz a házastársadnak a lehető legjobbat, amit csak tudsz adni, időt szánni rá, kedvesnek lenni hozzá, megérteni, megbocsátani, újrakezdeni. Rengeteg minden lesz kötelező. Ezáltal tudsz boldog lenni. Ha nem vállalod ezt a köteléket, soha boldog nem leszel. Lesz egy negatív szabadságod, nem sokra mész vele. Ha egy anya gyermeket vállal, kötődik hozzá, és rengeteg minden kötelező lesz neki, hogy reggel fölkeljen, éjszaka is, ha a gyerek sír, tisztába tegye, enni adjon, fölnevelje. Ne a negatív szabadságot keresd, a pozitívat, a boldogítót. Isten nem rivális, nem akadály, nem elvesz tőled. A valóság, az Isten által a valóságba beleültetett gyönyörű rend nem ellenséged. Az igazi szabadság nem a valóságtól elszakadó önkény, ahol kitalálod, nem tudom, a nemedet, az életcélodat, az én értékeimet. Az ember nem önmaga teremtője. Valaki más alkotott meg téged. Az anyanyelvünket sem mi találjuk ki. Azt kapjuk. Az anyanyelvünk, ahogy az édesanyánk beszélt hozzánk. Nem lehet megváltoztatni. És nem akadály. Erre kell építeni. A nemi identitás is, akkor is, ha sebzett. Erre kell építeni. Nem megpróbálni valahogyan átszabni, hanem elfogadni, és erre a sebzetre is a lehető legjobbat ráépíteni. A valóság nem ellenség. És az igazi szabadság nem a valóságtól elszakadó önkény. Az ökológiai katasztrófa egyre fenyegetőbb réme talán taníthatná a mai nagyképű embert arra, hogy a valóságnak vannak kőkemény, objektív törvényei. vagy alázattal tiszteletbe tartjuk, vagy önmagunkat fogjuk elpusztítani. Lassan a testtel, lélek nélkül, Isten nélkül, a teljesség nélkül, távlat nélkül nem fog menni. Nem fogsz tudni csillogó szemekkel élni. Mondanék erre néhány életpéldát, és ezzel fejezem be a gondolatokat. Kínában egy ember nagyon elkeseredett, azt érezte, hogy annyi mindenben csalódott, önmagában, másokban, világban annyiszor a rossz győzedelmeskedik, történelemben is, de egyéni életben is. Őneki elege van az egészből, öngyilkos lesz. De mielőtt ezt megtette volna, elment egy kínai bölcshöz, akinek a háza az óceán partján állt. Elpanaszolta a bölcsnek a bánatát. Bölcs sokáig hallgatta, végül, ahogy az ember elhallgatott, bölcs odalépett a tűzhelyhez, amelyben éppen nem égett a tűz. És kivett belőle egy marék hamut. És beleszórta egy pohár vízbe. A víz teljesen szürke lett, ihatatlan. Aztán a bölcs megint oda ment a tűzhelyhez, megint kivett egy marék hamut. Odalépett az ablakhoz, a ház az óceán partján egy nagyon nagy szikla tetején állt, és beleszórta a hamut a tengerbe. A hamu néhány másodperc alatt eltűnt. A víz ugyanolyan kristálytiszta lett, mint az előtt. Az öreg bölcs azt mondta a kétségbe esett embernek, rajtad áll, hogy a szíved szűkös lesz, mint ez a pohár víz. Vagy tágas lesz a szíved, mint a tenger. Ha csak önmagadra építesz, ha erről szól az életed, hogy én, majd én megoldom. Isten nem kell, lélek nem kell. Földi célok, siker, taps, élvezet, pénz, hatalom. Nagyon kevés lesz. Szűk lesz, mint egy pohár víz. Legyen a szívetek tágas, mint a tenger. Nyissátok ki az ég felé. És hadd mondjuk el még egy példát, ez Németországban történt. Egy asszony az édesapja halála után, ahogy megkapta a végrendeletet, akkor szembesült azzal, hogy semmit nem fog az apjától örökölni. Mindent a húga kapott meg. A családi házat, összes készpénzt, még azt a kis telket is, amit pedig édesapjuk mindig ő neki ígért. Rá kellett döbbennie, hogy úgy látszik, nem csak az anyjuk, de az apjuk sem szerette őt soha igazán. Mindig a húga volt a kedves, ezt mindig ajnározták, dicsérték, szerették. Rászakadt a nem szeretett, az elutasított gyerek minden keserűsége, fájdalma. Napokon át nem tudott aludni, tombolt benne a fájdalom, a keserűség, bosszúvágy, méreg. Aztán annyira rossz állapotba került, hogy a korábbi sok-sok segítségét Caritáson belül kórházakba járt. Abba kellett hagynia, nem bírta. Később a munkájára sem tudott figyelni, azt is abba hagyta. És még később az asszony inni kezdett. Néhány hónappal később kórházba került. Kórházban egyik nap szembe jött vele egy idős asszony, aki tolószékben ült. Ragyogó arccal köszöntötte, kérdezte, nem ismer meg? Én vagyok az, aki ez 3 évvel ezelőtt. Annyit járt be ide a kórházba. Én akkor egy rettenetes baleset után voltam, akkor vesztettem el mind a két lábamat. Öngyilkos akartam lenni. De magából annyi fény áradt, annyi erő. Magának köszönhetem az életemet. Aztán még megkérdezem, miért? Most már nem jár be a kórházba? Fiatalasszony zavartan mondta, nem, most én is beteg vagyok. Elköszönt. Bement a beteg szobájába, odaállt a tükör elé. Nézte, az annyira összezavarodott. Kicsit megcsúnyult arcát. Megkérdezte magától, mi történik most velem? Elvesztettem az életem forrását, középpontját, a hitemet. És akkor hirtelen teljesen világos lett a számára, hogy nem az ő dolga, a szülei fölött bármifajta ítéletet mondjon. Egyedül Isten látja a szíveket, egyedül ő ítélhet. És aztán az is teljesen világos lett a számára, hogy ő, az Istennek mindig végtelenül kedves gyermeke volt. És az is maradt. Oda lépett az ablakhoz, odakint ragyogóan sütött a nap. Az asszony szíve megtelt forrósággal, tűzzel, fénnyel. 3 hét alatt meggyógyult. Erre hív titeket a kaptár, és de egyáltalán az élet. Nyisd ki a szívedet az ég felé. Lassan a testtel, az kevés lesz. Legyen jelen az életedben a lélek, a távlat, a teljesség, az isteni béke, nagy lelkűség. Legyen a szíved tágas, mint a tenger. Kérdések a beszélgetéshez. Hol állok én a hit útján? Hol tartok most? Hívő ember vagyok, van élő kapcsolatom. Keresem. Kételkedek. Nagyon távol vagyok. Miért? Mi az, ami közelít engem Istenhez, és mit távolít? Mi erősíti benned a hitet, mi gyöngíti? Kicsit mondjátok végig egymásnak. Volt-e az életedben nagy mélypont, amikor szinte elveszítetted? Hogyan jutottál ezen túl? Mi segített át? És főleg, mik voltak az életednek azok a nagyon nagy csúcsélményei, amikor átélted, hogy létezik, szeret, veled van. Ott van jelen, fogja a kezed, betölt. Osszatok meg egy-két ilyen szép, kicsit sorsfordító pillanatot az életetekből.